Nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Nagy mű, amelyben minden héten egy hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a Magyarországi Könnyűzenei Fesztivál történetet járjuk körül. A Sziget 93-as debütálásával kezdetét vette egy olyan időszak, amely sokak szerint Magyarországot fesztivál nagyhatalommá tette. Két fesztiválgurúval, Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával, és Lóbenvej Norberttel, a Volt Fesztivál, a Balaton Sound és a Strand Fesztivál társalapítójával, fesztiválszervezővel beszélgetek műhelytitkokról, háttértörténetekről. Azt lehet mondani, hogy Magyarország rajtatok és általatok tanulta meg a fesztiválszervezést?
Azért válaszolok szívesen először a Karcsi helyett, mert azt szerintem ő szerényen biztos nem fogja mondani, de én, hogyha tartok, sokszor szoktak hívni ilyen-olyan fesztiválos témakörben előadást tartani, vagy riportokra, ilyen elemzés jellegű az elmúlt néhány évtizedről. Azért az a nagy egyetértés, hogy a Sziget az a példakép, amihez nyilván nekem is volt némi közöm, de azért ennek az atya az a Péter és a Karcsi, és amitől példaképé vált, mint műfaj a fesztiválozás, az a fajta iskola, hogy egy fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem egy izgalmas, együtt töltött néhány napról, az abszolút a Szigetnek a saját útja, és ilyen szempontból mindenképpen egy olyan iskolateremtő kezdeményezés volt, ami szerintem a mai napig Európa szerte egy példamutató ügy.
A Sziget és a Volt ugye egy időbe indult, ugyanabban az évben volt az első, de már a rendszerváltás után sokkal kevésbé voltak olyan kötöttségek a szervezőknél, hogy oda kellett figyelni arra, hogy mit szabad és mit nem szabad, mert azért előtte ez egy sokkal szabályozottabb világ volt, és akkor ebbe a hirtelen kitört szabadságban azt gondolom, hogy ez úgy egyfajta ilyen szimbóluma is volt ennek a szabadságnak, hogy egy ilyen fesztiválra elmehetett az ember, és ott egy hétig tényleg nagyon önfelette jól érezhette magát, és akkor ez úgy jól betalált abba a korszellembe, meg abban ugye néhány év alatt azért utána Magyarország mondhatni azt, hogy egyfajta ilyen fesztivál nagy hatalommá vált itt a régióban.
Ez mi múlott? Mitől lettünk mi a fesztivál nagyhatalom, és nem mondjuk a csehek, a lengyelek?
Hát egyrészt mi korábban kezdtük, tehát szerintem az fontos, hogy ebben jókor voltunk, jó helyen és jó időben kezdtünk bele, és rá 5-6 évvel indultak el a régióban a más jelentősebb fesztiválok, akik már ők maguk is azt nevezték meg előképnek, vagy példának, hogy ők a Szigetet látva gondolták azt, hogy valami hasonló dologba belekezdenek. Ha azt nézzük, hogy hány fesztivál van, milyen jelentős fesztiválok, milyen látogatottsággal, milyen költségvetéssel, akkor abban szerintem Magyarország messze felülreprezentált a méreteihez vagy a lehetőségeihez képest.
Azt nagyjából értem, hogy egy fiatal fiú színész akar lenni, focista, mozisztár, de miért akar fesztiválokat szervezni? Miért lesz ez a gyerekkori álma vagy a fiatalkori ideája?
Hát az is jó kérdés, hogy miért lesz az, de tőlem most már sokszor azt kezdjük, hogy miért ragad benne valaki ennyi ideig, mert most már 30 éve ebben vagyok, és hát magamnak azért erre van egy válaszom, miközben nyilván valamennyire más a szerepköröm, mint a kezdeti években, de ettől függetlenül azért a mélységekkel vagy az apróságokkal is rendszeresen foglalkozom. De azt hiszem, a fesztivál szervezésnél, hogyha az ember szerencsés és ügyes, és talpra esett, és sokat elkövet annak érdekében, hogy így legyen, az egy nagyon nagy szabadságot ad, hogy tulajdonképpen nincs olyan szakma, amihez ne lenne onnantól lehetőséget kapcsolódni. Tehát én nem koncertszervezőnek tartom magam, hanem egy olyan lehetőség birtokában vagyok, amikor ha egy pár évig én a kiállításokra szeretnék, vagy a képzőművészetre koncentrálni, vagy a színházra, vagy a komoly zenére, vagy a túrákra, vagy a gasztronómiára, azt egy fesztivál keretei között megtehetem. Ha arra a pályára léptem volna, ami arról szól, és egyébként sokszor irigylem azokat, akik ebben profik, én egy kicsit más fele indultam már, akik kizárólag koncertszervezéssel foglalkoznak, azt hiszem egy idő után meguntam volna, mert hogy szép szakma, meg nagyon sok érdekesség, izgalom van benne, de pont azt a sokszínűséget hiányolnám belőle, amit a fesztivál szervezés lehetőségként megad.
Hát még én annyival kiegészíteném, hogy van gyerekként szerintem mindenki élvezi azt, hogyha szórakoztathatja a többieket, hiszen fiatalként általában mindig úgy növünk föl, hogy tinédzserkorunkban szeretünk szórakozni, járni, és hogyha ehhez közünk lehet, hogy mi teremtjük meg ezt a lehetőséget a többieknek, akkor az egy menő dolog szerintem, ami így fiatalként biztos, hogy nagyon sokan szeretnének ezzel foglalkozni. Inkább az a kérdés, hogy mennyire lehet ebből utána nem csak hobbiként beleragadni, hanem adott esetben fölépíteni egy egzisztenciát, vagy egy jövőképet magunknak, és ebben volt talán szerencsénk, hogy mi még akkor kezdtük el, amikor erre még inkább volt lehetőség, és nem volt telített ez a piac.
Te például mit élvesz benne? Mert tudomásom szerint antialkoholista vagy.
Tehát, én nekem ez tényleg egy ilyen nagyon gyerekkori, tehát én már 14 éves koromban egy rockklubot indítottam a Gödöllői Művelődési Házba, már mit tudom, a gimnáziumban már a sulinak én szerveztem a mindenféle programjait, de már mit tudom, egész fiatalon már az osztálytársaknak a szülinapi buliát én szerveztem, vagy a nem tudom, az ilyen-olyan, tehát bennem volt egy ilyen készség.
Tehát mi az, ami dopamin termel benned azáltal, hogy szervezel, nem tudom én, fél éven keresztül egy fesztivált? Tehát mi a hozzáadott érték, hát ami bizsereget?
Szerintem egyrészt ennek van egy komoly logisztikája, amit átlátni, megépíteni ezt fejben, megálmodni valamit, és utána aznak a részleteit összerakni. Nyilván kicsiben még egy picit más az a logisztika, mint mondjuk egy Sziget Fesztivál méretben, de már egy pázi bulit szervezni is azért ki kell találni azt, hogy akik jönnek, azok mikorra jöjjenek,
de nem
mit
jobb
kapnak,
menni egy házi
mit esznek,
buliba,
isznak.
Vendégül látni valakit?
Hát nem mondom, hogy nyilván jó dolog menni is egy házi buliba, de szerintem az jó érzés, hogyha te azt látod, hogy neked közöd van ahhoz, hogy mások jól érzik magukat, és ebbe neked tevékeny részed volt.
Nem tudom, hány generációra visszamenőleg, nálatok mindenki fotós, ugye?
Igen.
Te mégsem követted ezt a hagyományt. Mit szóltak otthon, amikor kiderült, hogy te fesztiválokat fogsz szervezni?
Azt hiszem, hogy jó néven vették.
Tud fotózni is egyébként.
Igen, annak is nekiálltam. Egy darabig úgy volt, hogy én is ezt a pályát követem, hiszen tényleg apukám, dédapám, nagyapám, nagymamám, sok mindenki a családban fotós volt, és én szerettem is apuval jönni-menni. Hát ő fotóriporter volt elsősorban, és a városi eseményeken ő ott volt, én meg amikor csak tehettem, vele mentem, úgyhogy ez a fajta tudósítós díj, ez nekem mindig így benne volt a véremben, szerettem ezzel foglalkozni, de egy idő után azt éreztem, hogy azok a keretek nekem egy kicsit szűkek, amit ez a fajta lehetőség ad, úgyhogy azért tértem át egy olyan területre, ahol az elején, ahogy meséltem, hogy ha éppen fotózással akarok foglalkozni, az is része nyilván a fesztiválosdinek, hiszen dokumentálni kell, hiszen kiállításokat lehet szervezni, akkor abba is valamilyen szinten bele lehet kotnyereskedni.
Neked nem örültek, ugye? 14-15 évesen azért ott voltak pengeváltások, nem ezt gondolták a kijelölt útnak, hogy te fesztiválokat szervez.
Igen, hát az én szüleim alapvetően egy ilyen klasszikus polgári értékrendű családban nőttem föl, ahol nehezen tudták elképzelni azt, hogy ilyesmiből is majd meg lehet élni, és hogy ez, azt gondolták, hogy az elején még egy hobbinak ez jó lehet, hogy én ilyesmivel foglalkozom, de hát azért majd lesz valami normális polgári szakmám, és amikor azzal szembesültek, hogy ez egyre inkább kitölti az én időmet, energiámat, és egyre kevésbé az foglalkoztat, hogy én majd nem tudom milyen polgári szakmát tanulok ki, akkor ugye jött egy beszélgetés, aminek az volt a lényege, hogy amíg a mi kenyerünket eszed, addig az történik, amit mi akarunk, és akkor erre én ugye azt mondtam, hogy inkább akkor nem eszem a kenyerüket, és elköltöztem, még nem voltam 17 éves otthonról, és akkor ugye a suli mellett először barátokhoz költöztem, aztán már amikor kerestem valamennyi pénzt, akkor albérletbe, de ugye el kellett kezdenem dolgozni, és ez nekem egy nagy lökést adott abban egyébként, hogy onnantól ugye élesbe váltott az, ami addig csak egy ilyen hobbi tevékenység volt.
A hollywoodi sztárok is mesélnek ilyenekről, cápák is mesélnek ilyenekről, hogy van egy pont, amikor megfordul a dolog, amikor azt veszik észre, hogy egész más státuszból kezdenek el velük tárgyalni. Tehát amikor leülhetnek a nagyfiúk asztalához. Nektek mi volt a fordulópont? Tehát amikor a plakátragasztó kezdeti csetléseteket, botlásatokat követően elkezdtek már egy tárgyalóasztalnál a szponzorok, a politika, az igazi döntéshozók úgy tekinteni, hogy igen, ti komoly fesztiválguruk vagytok.
Hát ebben kettőnk között biztos, hogy van egy nagy különbség, mert nekem az első az nyilván a Karcsékkal való találkozás volt ilyen értelemben, mert hogy mi a kezdetektől jóban voltunk, szakmai kapcsolat, baráti kapcsolat volt közöttünk. Arcsi gyakran jött hozzánk, amikor hívtuk zsűrizni fesztiválokra Sopronban, erre arra, amiket így fiatalként csináltunk, de amikor először megcsörrent a telefon, és azzal hívott a Karcsi és a Péter, hogy nincs kedvem velük dolgozni, és áthelyezni a soproni székhelyemet Budapestre, hát nyilván röpködtem az örömtől, hát azért a Sziget az volt, már akkor is a Sziget volt a jegyzett nagy produkció, úgyhogy az nekem egy óriási lehetőség volt, amivel remélem, hogy nem visszaéltem, mert hogy egyre több lehetőséget kaptam a Karcsék által, vagy Karcséktól, és hát a következő időszak az pedig nyilván arról szólt, hogy évről évre, lépésről lépésre próbáltuk építgetni azokat az ügyeinket, ahol azok pozitív visszajelzések volt. Azt hiszem, ezen szoktam gondolkodni, hogy mit tanultam én abból a közegből, ami a Sziget volt, ami a Karcsiéknak a vezetése volt, úgymond, és azt hiszem leginkább azt, hogy tisztességesnek kell lenni azokkal, akikkel leülsz egy asztalhoz, és ez általában meghálálja magát. Nem mindig, de azt valószínűleg félre kell tenni, az ember nyel néhányat, meg néhány napig nem alszik miatt, ilyen mai napig nyilván előfordul, de ha tisztességes vagy, akkor a következő pillanatban, ha az egy olyan partner, azzal tudsz úgy tovább menni, hogy tovább tudod építeni az ügyeidet, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szerethető evolúció volt, hogyha mondhatom, hogy ahogyan mi eljutottunk az elejétől a legnagyobb sikerekig, amikor tényleg ott álltunk a színpad mögött Karcsival, Gáborral, Zolival, és néztük, hogy tényleg ennyien jönnek arra, amit mi csinálunk, a fények, ahogy megcsapták a közönséget, ezek fantasztikus pillanatok voltak.
Azt mondod, hogy mind a mai napig előfordul olyan, hogy mondjuk nem alszol. Milyen fajta természetű konfliktusnak kell előállnia, hogy te csúcsán egy ilyen hierarchiának és egy ilyen birodalomnak ne aludj mondjuk 3 napig?
Viszonylag gyakran van ilyen sajnos, és én tényleg szinte csak oda tudom, anélkül, hogy közhelyes akarnék lenni, levezetni vagy visszavezetni ezt a kérdést, hogy vannak olyan üzleti helyzetek, amikor valami valósul el. Akár egy partner is mondhat nemet, de amikor ebben tisztességtelenséget, őszintétlenséget látsz, azzal nagyon nehéz megbirkózni. Tehát én családi helyzetben vagy baráti helyzetben is utána akarok menni mindig azoknak a helyzeteknek, amikor azt érzem, hogy nincs kibeszélve, megoldva, igazságossá téve, egymás szemében nézés nélkül oldódnak vagy nem oldódnak meg helyzetek, de az üzletben szerintem pontosan akkora jelentősége van ennek is, és az egy helyzet, hogyha az ember valamiből pénzügyileg rosszul jön ki, vagy megoldja valahogy, vagy nem, de amikor ez azzal is társul, hogy csalódsz valakiben, az szerintem 100-szor rosszabb.
Ezeket hogy intézed aztán?
Hát igyekszem abban a formában, hogy a Zoli társa mindig nevet rajta, hogy van egyfajta rám jellemző stílus, ahogy jönni leveleket idok erről, ami arról szól, hogy mekkora csalódás számomra, és az őszinte szavaimat próbálom levélbe önteni, de hát sokszor tapasztalom azt is, hogy ezek ebben naív vagyok, és nem jól sülnek el. Előfordul, hogy félre kell tenni egy polcra ezeket a csalódásokat, tud emészteni sokáig, aztán egy idő után vagy el tudom engedni, vagy nem.
Andrew Lloyd Webberről olvastam, hogy már elég nagy király volt, amikor a macskák színre került, sokan le akarták őt beszélni, vagy volt, aki le akarta beszélni, ő all-in-t húzott, tehát elég komoly kockázatot vállalt, hogy mindez színpadra kerüljön, nem tudom hányszorosává téve a saját vagyonát. Ti volt olyan, hogy személyesen valami nagyot kockáztattatok azért, hogy egy léptéket ugorjatok?
Hát én, ahogy visszatok emlékezni, nyilván visszatok a mostani napjaimra is, hogy mikor milyen kockázatot viszek, de mondjuk a szigetes időszakban ez egy rendszeres gyomorforgató, nem tudom, fahosvágyás volt. Igen, mai napig megvannak azok a flipchartra felrakott, ez most úgy hangzott, mintha flipchartos cég lennénk, de körülbelül egy flipchartunk volt sok év alatt, de az egy papír megvan, amikor a következő évet próbáltuk gyakorlatilag lapról lapra összetenni, hogy mit módosítsunk, és pont egyébként eszembe jutott, amikor kérdezted, mint fesztiválmodell, hogy a Szigetnél ez egy állandó fejtörés volt, hogy vajon jönnek a színház miatt, vajon jönnek, nem tudom, amikor meg kellett spórolni sok pénzeket, és hát nagy vita volt abból, hogy nem szabad a savaborsát kiönteni, még akkor is, hogyha nem azért vesz senki egyet, hogy megnézzen egy olyan előadást, amit megnézhetne olcsóbban is, vagy máshol is. Nehéz kérdések voltak ezek, nehéz döntések, és hát viták is voltak nyilván házon belül, de az egész arról szólt, hogy valahogy mentsük meg ezt a szuper dolgot, amit felépítettünk.
De a 19-re lapot húzás a ti esetetekben, vagy esetedben járt azzal, hogy úgy feküdtél le aludni, hogy azt mondtad, hogy a következő, nem tudom én, 2 hétben eldől a sorsod? Tehát veszíthetsz nagyon komoly pénzt is adott esetben?
Sokszor.
Igen. Hát azt azért látni kell, hogy ennek a műfajnak vannak sajátosságai. Az egyik ilyen sajátosság önmagában az, hogy mondjuk szabadtéri eseményekben gondolkodunk a legtöbb esetben, és a szabadtéri eseményeknek nagyon komoly, például időjárás kockázata van. ráadásul akkor még el se tudtuk képzelni azt, hogy lehet Covid is, vagy olyan problémák, amik alapjaiban ugye átírják ennek a műfajnak a játékszabályait, de csak amikkel szembesültünk az, hogy egyáltalán milyen előadót sikerül elhozni, mennyiért sikerül elhozni, ez is ugye nagyon nagy mértékben befolyásolja egy-egy nap látogatottságát, nyilván ki vagy szolgáltatva engedélyek egyéb szempontból hatóságoknak, ráadásul azért itt egy nagyon komoly felelősség, hogy tömeg van ott, akikre úgy kell vigyázni, hogy nehogy a te hibádból valami olyan probléma történjen, hogy te valamit nem jól gondoltál végig, és emiatt ott balesetek vagy tragédiák születnek. Sajnos láttunk ilyet akár a világtörténelemben, hogy nagy tömegrendezvényeken történtek tragédiák. Szóval azért ez egy elég stresszes dolog az egyik oldalon, a sok kockázati tényező, és akkor erre jönnek még rá azok a trendek, amiket vagy jól megérzel, vagy nem, amire fel kell tudni ülni időben, vagy akár diktálni kell tudni trendeket, hogyha te egy piacvezető vagy, és azt szeretnéd, hogy meg tud tartani ezt a pozíciódat. Tehát azért ebben sok tényező van, és azért az egész év munkája néhány nap alatt csúcsosodik ki, és szembesül vele a látogató, és az a néhány nap sikere fogja meghatározni nagyon sok szempontból a jövő évnek is legalábbis az előkészületi szakaszait, mert mondjuk, hogyha például egy olyan év van, amikor elmossa az eső azt a fesztivált, akkor lehet, hogy akik még odajöttek, mert azok előre megvették a jegyüket sokan, ott voltak, de valószínűleg kevésbé érezték jól magukat, kevésbé volt komfortos számukra, és emiatt a következő évben mondjuk a jegyeladásaid várhatóan nagyon vissza fognak esni, miközben hát mit tehettél te arról, hogy rossz idő volt? Mégis úgy kell a következő évet megtervezned, hogy ezt bele kell majd kalkulálni, és ezt hogy tudod majd ellensúlyozni, hogy tudod ezt, akkor még többet költs programra, még nagyobb kockázatot vállal, hiszen tudod, hogy valószínűleg kevesebben vennének egyet, de neked arra lenne szükséged, hogy fejlődni tudj, hogy még többen vegyenek egyet, akkor még nagyobb kiadásokat vállalsz magadra, amivel húzol 19-re egy lapot, mert ha nem jön be, akkor viszont fejreállhatsz egy ilyen döntéstől.
Olyanra emlékeztek-e, hogy ha most nagyon, nem tudom, én hatásvadász módon fejezem ki magam, hogy nem tudom, én elsírtátok magatokat, mert leszakadt az ég, és azt mondtátok, ezt most nem hiszem el. Vagy mikor lemondta a Prodigy például. Tehát, hogy egy olyan kifeszített szituáció, amikor nem nagyon tudtátok, hogy merre van az előre. Lehet, hogy csak ideig, óráig nem tudtátok, és másnapra megtaláltátok a megoldást, de olyan kétségbejtő volt a helyzet, hogy azt mondtátok, hogy na jó, én ezt azt hiszem, hogy abba hagyom, mert innen nincs tovább.
Hát ez valószínűleg tűrőképesség kérdése, ha itt a sírásig megyünk el, tudom, hogy ez csak képletes akart lenni, de én a saját magam életével el tudom mondani, hogy sok olyan mélypontom volt, van, amikor azt mondom, hogy ez nehéz bírni tovább. És hát ebben tényleg az a nehézség, hogy egyik oldalon, hogy pont tegnap meséltem egy kolléganőmnek, hogy gyönyörű szakma a miénk, imádom csinálni, csak egyszer úgy kipróbálnám azt, hogy ne nekem kell nem csak elkölteni azt a sok pénzt általam megálmodott programokra, de ne nekem kell megkeresni is, hogy szponzorok, támogatók, jegybevétel, hanem egyszer lenne egy, hát ez egy álom, nyilván ilyen nem is létezik, de hogy rendelkezésünkre állna egy ilyen nagy kalap, amiből szabadon garázdálkodhat. Mert hogy ebben szerintem az a igazi nehézség, mondhatom az országban működő fesztivál szervező barátaink, kollégáink nevében, hogy tényleg azokon, akik arcukat, nevüket, vállalkozásukat adják ehhez, nem csak az múlik, hogy milyen szépet álmodnak oda, hanem hogy megteremtik-e annak a biztonsági, meg pénzügyi hátterét, hogy ezek rendelkezésre álljanak, és ebben tényleg mélypontok tudnak lenni. Egy zenekar lemondása is tud ilyen lenni nyilván, hogyha az egy komoly
főleg, hogyha a főszellépő,
igen. De mondjuk egy olyan Balatonszan, mondjuk említsük azt, ami a Balatonról, tehát a vízpartról szól, és négy napon keresztül azt várja a fél ország, hogy levetkőzhessen és megmutassa magát, és jól érezze magát a parton, ehhez képest esőkabátba kell ezt a négy napot végigcsinálni, hát nem sok kedvünk van olyankor ott lenni, arról nem is beszélve, hogy mennyi energiát igényel az, hogy biztonságosra tegyük azt, hogy ott a markolók, meg a mindenféle munkagépek valami olyan környezetet teremtsenek, hogy egyáltalán meg tudjon maradni a fesztivál.
Igen, de hát egyébként a kérdésedre visszatérve, hogy nekem olyan, azt hiszem sose volt, hogy konkrétan elsírtam magam, de olyan, amikor mondjuk így nagyon magam alá kerültem, és úgy igazából legszívesebben így elsüllyedtem volna a föld alá, vagy nem tudom, de olyan nyilván többször is volt olyan élethelyzet, amikor úgy éreztem, hogy itt most megnyílik alattam a föld.
Mondok egy példát, lehet, hogy rosszul emlékszem, de talán The Killers együttes volt, amelyik beleírta a Riderbe, hogy fekete színű törülközők kellene. Most úgy informálottam, hogy kollégád, én is így jártam volna el, egy nagyon szép sötétkék törölközővel szerelte fel az egészet.
Emlékezetes sztori.
Ők pedig azt mondták, hogy nem lépnek színpadra, ha nem kapnak koronfekete törölközőt. Most én pukkancs ember lévén úgy küldtem volna el őket a fenébe, mint a húzat, miközben tudom, hogy üzletileg kiszúrok magammal.
De magaddal szúrsz ki, a közönséggel is. Mert ők azért jöttek oda, hogy megnézzük azt a koncertet, és nehezen fogod tudni megmagyarázni a közönségnek, hogy most azért maradt el a koncert, mert nem szereztem fekete törölközőt. Tehát azért ez, azt gondolom, hogy nyilván abszurd, hogy egyáltalán ilyen fölmerülhet egy zenekar részéről, hogy neki a fekete törölköző az fontosabb, mint az, hogy megtartsa a koncertjét, de azt gondolom, hogy ha mégis egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor nem nagyon van más választásod, mint hogy akkor valahogy meg kell oldani, és abban mondjuk a Tóth Tibi kollégánknak a zseniális húzása volt, hogy ott valahogy ott volt ez a Colortex nevű cég ott a bejáratnál, és valahogy éjszaka kinyitatta a portással, és szerzett onnan fekete törölközőt, de hogy de hát azt gondolom, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik erre nem lehet fölkészülni, hogy valaki ragaszkodik ahhoz, hogy fekete legyen a törölköző, és azt mondja, hogy akkor inkább nem megyünk fel a színpadra, hogyha nem szerzünk nekik fekete törölközőt. De kíváncsi vagyok egyébként, hogyha nem oldottuk volna meg, akkor megmerik-e ezt csinálni, mert szerintem ez jogilag nehezen állt volna meg, hogy a sötétkék törölköző helyett a fekete törölköző az egy lemondási ok lehet egy koncerten. De hát attól még benne volt a Riderbe, nem gondoltuk, hogy ez ennyire kritikus, hogy egyébként most akkor a törölköző színe fogja eldönteni, hogy lesz-e Killers koncert. Tehát az...
Te voltál így, amikor penge élen múlt, hogy lesz-e fellépés, allürökkel találkoztál, egy zenekar például iszonyatosan nagyképűen vagy igényesen próbált megviselkedni, és neked a szervezőkészségedre volt az egész bízva, hogy ez hogy oldott fel pillanatok alatt?
Nagyon sokszor éltük azt meg szerintem Karcsival, akár szigetméretekben, akár kisebb fesztiváloknál is, hogy sokszor nem a fellépőn, hanem a tourmenedzsernek a fontoskodásán múlik, hogy most mi a helyzet, meg azon is, hogy a fellépés előtt mennyire feszült, és amikor már érzi azt, hogy elindult a show, és leesik, hiába profikról van szó, érezni rajtuk, hogy egy idő után lehull róluk ez a feszültség, és sokkal lazábbak, könnyebbek tudnak lenni. Ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, amikor tényleg koncert előtt nem lehet hozzájuk szólni, nem a konkrétan a művészekhez, hanem az egészben van egy nagy feszültség, utána meg hadd menjünk fel a bungee jumpingra, hadd menjünk ki a városba, elindul egy ilyen őrület, de ha már a nagy sztorik, hogyha lehet olyat mesélni, amikor a sírás közeli állapotnál voltunk, az nekem az ezredforduló jut eszembe, amikor nekünk mániánk volt sokáig szilveszteri nagy bulikat szervezni, és az igazán nagy bulink az itt a felvonási téren 56-osok terén zajlott, aminél azt találtuk ki, hogy hatalmas sátrakat építettünk ezek a 2000-ben, pont szilveszterkor, amiket be kellett fűteni, alkalmassá kellett tenni arra, hogy 5 buli egymás mellett működjön, 20 ezeren voltak, és hát egy ilyen bulinál azért nagyon nehéz megoldani az alapokat, hogy ők ne fázzanak az emberek, de megoldottunk mindent, többek közt azt is, hogy hát 20 ezer ember kabátjának ennek ruhatárok. Aztán amikor már ment a buli ilyen éjjel 2 körül, így megkönnyebbültünk, jaj, de jó, minden szuper, akkor itt szólt valaki, hogy nézzetek már rá a ruhatárat, valami nem oké. Kiderült, hogy a ruhatárosok levonultak a helyszínről, és ott álltunk 20 ezer emberrel úgy, hogy nincs ruhatáros, a földön hever minden, a ruhatári jegyeket vettük el az emberektől, és próbáltuk megoldani, biztonsági örökkel megoldást találni, gyakorlatilag egy lehetetlen helyzet elé álltunk, és hát a következő hónapok nyilván arról szóltak, hogy
a jogosan elégedett
vendégeket, kármentesítsük őket, és valamilyen megoldást találjunk arra, hogy a hírnevünk megmaradjon, a közönség ne érezze azt, hogy át lettek verve, de az egy olyan pillanat volt, vagy egy olyan időszak, amikor azt gondoltuk, hogy nincs tovább.
Jó, szerencsére az nem egy közös bulink volt, de egyébként most ugye a viccet félretéve. Tényleg vannak egyébként olyan helyzetek, amiket már nem tudsz megoldani, csak menteni, ami menthető. És nyilván egy ilyen helyzetben is az a fontos, hogy hogyan reagálsz, mert erre lehetett volna úgy is reagálni, mint ahogy sajnos láttunk ilyen példákat a szakmában, hogy mondjuk valaki elkövetett egy hibát, akkor így vonogatja Max a vállát, vagy azt mondja, hogy nem tudom, mivel nekünk ez nem egy ilyen kaland volt, hanem mi tényleg ezt szakmaként próbáltuk űzni hosszú éveken keresztül, én 25 éven keresztül, Norris már 30 évvel, és azt tudom mondani, hogy mi nem mondhattuk azt, hogyha hibáztunk, akkor hát előfordul, hogy az ember hibázik, hanem akkor azt meg kellett próbálni kijavítani, abból tanulni, és legközelebb jobban csinálni. De szerintem ezek a sztorik, ezek mind valahol arról is szólnak, hogy azért tudnak ezek, hogy mondjam, emlékezetes történetek, mert mi megszenvedtük, de a végén azt gondolom, hogy a rendszer fejlődött tőle, tehát hogy legközelebb már nyilván mindenki kétszer annyira vagy tízszer annyira figyelt oda arra, hogy egyébként az ilyenfajta szolgáltatások is rendben legyenek, nem csak a mi magunk részéről, hanem szerintem az egész szakmában onnantól fogva mindenkinek az egy kiemelt kérdésé vált őrruhatára szemben legyen egy rendezvényen.
Anélkül, hogy a zsebetekbe szeretnék turkálni, de jó biznisz, vagy jó biznisz volt a fesztivál szervezés?
Hát volt, amikor jó biznisz volt, volt, amikor nem. Nekünk egyébként összességében azért jó biznisz volt, mert ugye mi a Sziget céget, amiben ugye tulajdonos társak is voltunk, ugye értékesítettük egy amerikai befektető csoport felé, és ott az egy jó deal volt ilyen értelemben, tehát mi ott sok pénzt kaptunk érte. Egyébként meg hát ez nagyon változott, tehát voltak évek, amikor jó biznisz volt, voltak olyan évek, amikor kevésbé jó biznisz, de azért összességében fönt tudtunk tartani belőle céget, tudtunk személyes egzisztenciát építeni, akár más vállalkozásokba tenni.
Financiálisan. Tehát amikor a legtöbbet lehetett ebből kivenni.
Szerintem ez a 2000-es évek első 10-15 éve volt olyan szempontból az aranykor, hogy ugye a 90-es évek még inkább a fejlesztésekről, egyáltalán az útkeresésről szóltak, és aztán így nagyjából a 2000-es években volt sok olyan év, ami kifejezetten sikeres volt. Voltak benne persze időnként, meg ez se olyan, hogy nem év volt a lényeg, tehát lehet, hogy abban az évben az egyik rendezvény kifejezetten sikeres volt, a másik rendezvény kifejezetten sikert, tehát, hogy ez nem ilyen egyértelmű, inkább az van, hogy a fesztiváloknak is vannak életciklusai, és akkor ebben voltak, amikor mondjuk mit tudom, a Balatonszannak volt egy nagyon stabil jó, nem tudom hány éve, és aztán utána sajnos ugye az is egy ilyen átfordult, és nem véletlen, hogy a befektető most ugye megszüntette, mert egyszerűen azt látta, hogy már nem éri meg neki, vagy ugyanígy sajnos a Volt Fesztiválnak is volt egy kifejezetten jó időszaka, aztán egy kevésbé jó időszaka a Szigetnek, voltak jó és rossz időszakai is, tehát a Sziget többször kijött ilyen mély gödörből, és most sajnos ugye az elmúlt években megint egy picit ilyen gödörbe került, de reméljük, hogy most megint majd kijön belőle.
Én azt látom, hogy valóban sokan nem hitték el akkor sem, amikor mélyen benne voltunk, hogy nagyon-nagyon hullámzó volt az, hogy melyik évben hogyan tudtak teljesíteni a fesztiváljaink, és sokszor elhangzott az is, hogy ezt tudjuk tovább csinálni. Aztán jött egy jobb év. Nem váratlanul jött, hanem tényleg éjjel-nappal ezen dolgoztunk a kollégáinkkal együtt. Most pedig, hogyha a jelen helyzetet kell elemeznem, amit mostán viszonylag gyakran megteszek, most azért azt látom, hogy annyiban megváltozott a világ, hogyha nem a gigantikus Szigetről beszélünk, aminek nyilván nem is lenne létjogosultsága, ha nemzetközi közönsége nem lenne, de mondjuk a hazai fesztiválok esetében azt látom, hogy az az aranykor, hogy mondjuk egy Volt Fesztiválra, épp a Facebookon jött szembe velem egy ilyen régi emlék, hogy 3 nap alatt eladtunk 15 ezer bérletet, ilyet nem csinál ma már senki, tehát erre nincs lehetőség. Ma már regionálissá váltak azok a nagyobb fesztiválok, amik megmaradtak Campus, Szín, néhányan az országban, Strandfesztivál és így tovább, és van nagyon sok kicsi, amelyik vagy tematikusan jól ki van találva, vagy csak arra épít, hogy a régiónak tudjon adni egy ünnepnapot, néhány ünnepnapot. Valószínűleg erre érdemes berendezkedni, mondom ezt úgy, hogy egyébként sokszor is letérek erről az útról, és nem biztos, hogy tudom tartani, de én azt érzem, hogy az, ami a 2010-es évek környékén volt, amit Karcsi is emlegetett, az már nem visszahozható, jelenleg egészen máshol tartanak az igények.
Hát igen, meg azért ne felejtsük el, hogy ebből a szempontból tényleg több olyan világ jelenség is történt az elmúlt mondjuk egy évtizedben, ami alapjaiban egy picit meghatározta a fesztiválokhoz való viszonyát a közönségnek is. Tehát mondjuk a Covid-nál, hogyha csak abba belegondolunk, hogy a Covid előtt az egy kifejezetten menő dolog volt, hogyha valaki azt mesélte számomra, hogy egy világvárosban, egy szigeten több mint 100 000 ember egyszerre, több mint 100 országból összegyűlik, és ott jól érzik magukat. Ez olyan volt, hogy hú, oda én is ott szeretnék lenni, és ezt ki szeretném próbálni. Covid alatt vagy után, hogyha valaki azt mondta neked, hogy több mint 100 országból 100 000 ember összegyűlik összezárva egy szigetre, egy nem tudom, akkor az valószínűleg egy ilyen büntetőtábornak képzelted el, vagy nem tudom, ahova eszed ágában nem volt oda menni, és ezt kell újraépíteni most az emberekbe, ezt a bizalmat, és hát ugyanígy nyilván az, hogy a zene előadói trendek is, hogy egy időben egy előadónak az kifejezetten vonzó volt, hogy elmenjen fesztiválozni, mert így tudott új közönséget is megszólítani, nem tudom, de aztán egyrészt ugye jöttek azok a trendek, hogy egyre inkább már show-ban gondolkodnak az előadók, és egy egy showt nem tudsz normálisan egy fesztivál körülmények között megvalósítani, hiszen ott egymás után X fellépő van, és nem tudod az alatt a 30 perc alatt, ami rendelkezésedre áll, a komplett színpadot átépíteni világítás technikával, díszletekkel, mindenfélével, ezért nem tudsz egy teljes értékű showt adni egy fesztiválon. Ezért azt mondják, hogy akkor mi inkább megyünk stadionokba, arénákba, nem tudom, sportcsarnokokba, ahol a mi közönségünkkel a mi showkat tudjuk megvalósítani, ráadásul valószínűleg több pénzt is kapunk. Amikor egy normál koncertet szervezel, mondjuk a Papp László arénában, akkor egyébként azt tudod mondani, hogy ennyit garantálok, és egyébként meg a bevételnek az X százalékát megkapod, és ez jó eséllyel több lesz, hogyha bízik az előadó is saját magába ez a bevétel százalék, mint amennyi a fix, amit kaphatna egy fesztiválon. Nem tudod azt mondani mindegyes előadónak, hogy te kapsz a bevételből, hiszen neked egyrészt a bevétel nem csak a koncert költségeit kell, hanem az egész fesztivál létrehozását, infrastruktúrával, mindennel együtt kitermelned, másrészt még nagyon sok előadó van, akik között nem tudod osztogatni ezeket arányosan, ezért ott fixet tud csak kínálni, ezért jobban jár az előadó, hogyha szóló koncertre megy, kisebb kockázata van, mert a saját közönsége előtt lép fel, és nem kell úgy oda tegye magát, mert ez is olyan, hogy ezt például kevesen tudják, hogy azért van, hogy a fesztiválokon általában kifejezetten jó koncerteket adnak az előadók, mert ott nem lehet mellé beszélni, tehát neked egy olyan közönség előtt kell bizonyítanod, ahol nem csak a saját közönséged van ott, hanem ott verseny van, ott meg kell mutatnod az ott lévő közönségnek, hogy te vagy olyan jó, mint az előtted, meg az utána.
És amikor jól sül el, akkor az előadó nagyon hálás, hogy na végre egy új közegbe is tudtam bizonyítani.
Igen, és mondom, általában ezek nagyon jó hangulatú, jó koncertek, mert egyszerűen föl vannak ők is panolva, nem véletlen az, hogy előtte stresszelnek, mert hogy nem egy komfortos helyzetben vannak, hogy a saját közönségük előtt kell a slágereiket előadniuk, de ettől általában oda is teszik magukat jobban, csak pont ez van, hogy ma már azt érzik, hogy de ha nem vihetem a saját technikámat, a saját látványomat, akkor nem tudok elég jót adni, ezért inkább be se vállalom, és ezért az igazi nagy sztárok ma már nem szeretnek fesztiválokra menni, miközben volt ez a mondjuk 2000-es évek pár éve, amikor meg kifejezetten divat volt, hogy a legnagyobb előadók is szívesen mentek.
Ami igazi nehézség, hogy a közönség egyébként megszokta azt, hogy ezek a nagy nevek jelen vannak fesztiválok, ez egy elvárás lett már, de közben egy fesztiválnak a mint zöldmezős beruházás olyan költségei vannak azáltal, hogy az ország bármely pontján egy mezőn építsd fel színpaddal, kerítéssel, árammal, WC-kkel, minden, és még hozzáad több millió eurós sztárokat is. Ez nem egy kigazdálkodható modell, legalábbis magyar léptékek között én nem tartom annak.
Hát az igazi nagy sztárokat már valójában el se tudják a fesztiválok hozni, mert most már az a kategória, ami stadionokat akár meg tud tölteni sztárok, gyakorlatilag most már azt gondolom, hogy így az ilyen átlagáruk is ilyen 5 millió euró körül van, de van, aki még ennél is drágább, van, aki lehet, hogy csak 4, de gyakorlatilag ezek már olyan összegek, amit nem tudsz, tehát az összes jegyet eladod, akkor se tudod kigazdálkodni azt arra napra ezt a fellépőt úgy, hogy még neked mellette, mert mondom, hogyha arról van csak szó, hogy kibérelsz egy kész helyszínt, ami persze nem kevés a bérleti díj, de arányaiban a töredéke annak, mint a föl kell építened azt a helyszínt, tehát tehát itt egyszerűen ebbe a modellbe ezért van, hogy most már ezek az A-kategóriás top sztárok gyakorlatilag a magyar fesztiváloknak elérhetetlenekké válnak, mert azok, akiket a legtöbben látnának szívesen, egy, mit tudom én, egy Lady Gaga, vagy egy, nem tudom, most kit mondjak, egy Taylor Swift, vagy egy, nem tudom, ezek már, tehát még egy Taylor Swift az most már szerintem 10-nél kezdődik.
10
nem?
millió
nem tudom,
dollár?
Azért, tehát igen.
Te az igaz, hogy a Lady Gagát majdnem 8000 élet tudtátok volna hozni? 8000 dollárja?
Hát ez sajnos igaz, de ez mondjuk ez a mi lúzerségünk volt. Hogy akkor
nem tetszett a neve.
Csak a neve, hanem akkor nem
majd
tudtuk,
jövőre,
hogy ki ez. Tehát
ez
az volt ez a történet, a Lady Gagának a menedzsmentje, ugye mi attól az ügynökségtől, meg attól a menedzsmenttől vásároltunk akkoriban rendszeresen zenekarokat. Ők mondták, hogy van egy új előadójuk, ez a Lady Gaga, és hogy hozzuk el, de akkor még ugye egy teljesen ismeretlen valaki volt, még talán ki se jött az első lemeze, még a nem tudom, és mondták, hogy hát odaadják 8000 euróért, ami gyakorlatilag az úti költsége lett volna, azért csak, hogy nekik fontos, hogy lépjen már föl fesztiválokon, és akkor nekünk már nagyjából betelt a programunk, néztük, hogy ki ez, nem tudjuk, mondtuk, hogy majd jövőre térjünk rá vissza, most már nem fér bele. És akkor közben, mint tudom, ez mondjuk volt februárban, kijött a lemeze a Lady Gaga-nak, és egyszer csak így a slágereit elkezdték játszani a rádiók Magyarországra, és begyűjtött, hogy visszamentünk, hogy na jó, mégis kell, és akkor mondták, hogy hát igen, igen, de hát most már nem 8000, hanem itt 50000, vagy már nem tudom mennyi, akkor erre mondtuk, hogy hát az a baj, hogy már ugye nagyjából kész a program, ennyi pénzünk már nincs, akkor mégis elengedtük, de akkor még nem volt egy megasztár, csak akkor már legalább hallottunk róla, akkor mint a eltelt két hónap, már vagyok, tavaly májustál tartottunk, addigra úgy bedurrant, hogy már ő vezette a slágerlistát, akkor meg visszavett, na jó, megadjuk az 50000-et, mondták, hogy most már 200000, és mindig így volt, és a végét aztán nem jött össze a dolog, úgyhogy.
No, lesz szerinted eljöhet az az idő, hogy nem fogsz foglalkozni fesztiválszervezéssel? Egyszer úgy kelj fel, hogy elég volt, köszönöm szépen.
Hát egy olyan pontra kérdezel rá, amit nagyon utálok magamban, mert erre nem tudok igazán konzekvens választ adni. Javarészt azt szoktam válaszolni, hogy nem nagyon tudom elképzelni az életemet enélkül, hiszen az elején ugye érintettem, hogy mennyi sok lehetőség van ebben. Most éppen azon a ponton vagyok, hogy el tudom képzelni, hogy egy ponton ezt muszáj elengedni, mert hogy azt érzem, hogy a napi teher az annyira sok benne, ami miatt valami más kell keresnem. De amikor ennek a gondolatnak a végére állok, és ugye van nekem egy társam, a Fülöp Zoli, akivel ezről sokat beszélgetünk, az ilyen típusú hogyan továbbot nehezen képzeljük el, annyira értékesnek gondoljuk azt a sok produktumot, amihez van közünk, és azt a csapatot, akikkel mi ezt az egészet építgetjük egész évben, hogy nem tudnám azt mondani, hogy igen, de az sem, hogy nem.
Igen, hát ezen mi szoktunk néha beszélgetni, meg vitatkozni, és mindig elmondom a Norrisnak, hogy ugye önmagában az, hogy ő csinálja, meg az, hogy mert a csapatot nem kell elengedni, meg a produktumokat, hanem egyszerűen meg kell próbálni folyamatosan felépíteni úgy egy menedzsment, tehát hogy delegálja, vagy átadja ezeket a feladatokat, és én ugye a saját példámból tudok csak kiindulni, én tényleg megkönnyebbültem, és egy csomó dologban jobban érzem azóta magam. Nyilván ebben szerencsém is volt, hogy utána jöttek azok az igazi nehézségek, a Covid ilyesmi, amivel már nem kellett én szembesüljek, de a másik oldalról, ugye én nem nyugdíjba mentem, hanem egyszerűen átforgattam ezeket az energiáimat más típusú alkotó tevékenységbe, vagy olyan dolgokba, amik most a jelen élethelyzetben akár jobban érdekelnek, meg úgy érzem, hogy sok szempontból hasznosabb is tudok benne lenni, mert az, amit nem ért megint egy laikus kívülálló, hogy akkor, amikor én azt mondom, hogy kiöregszem belőle, akkor az nem az olyan értelemben érzem magam kiöregedetnek, hogy én tökre azt látom, hogy 60-70 éves emberek is jól érzik ott akár magukat egy fesztiválon, hanem abból a szempontból, hogy már én gátja vagyok annak, hogy igazán fejlődni tudjon egy rendezvény, hogyha még mindig én akarom megmondani, most már idén 55 éves leszek, és fogalmam nincs már arról, hogy igazából a mai 10 éves célközönség mit szeret, mit nem szeret, hanem ahhoz nekem görcsösen kutatnom kell ezt, és valahogy próbálni ebbe képbe lenni, de már nem esik jól, mert nem természetes, de én azért csináltam ezt, mert szerettem ezt csinálni. Az, hogy amit nem szeretek benne csinálni, azért kelljen csinálnom, hogy ne legyek gátja a fejlődésnek, az egy olyan érzés, amit föl kell oldani magadba, és vagy félre kell állni, vagy szeretni kell, de hogyha a kettő együtt nem megy, és nyilván a Noreszékban még benne van még mindig valamennyire ez a lelkes, de azért azt nekik is észre kell venni, hogy más volt 20 évesen arról gondolkodnunk, hogy mit szeretnek a 20 évesek, meg más dolog 50 évesen.
Én ilyen szempontból egyébként egy köztes útnak gondolom ezt a bizonyos Sopronfest ügyet, amit egy pillanatra bepromóznék, ha már Endre társaságában lehetünk, hiszen ott egyfajta főszerepet kap majd a vendégeink között.
Az egy középkorú fesztivál.
Az életkorunkhoz méltó fesztiválnak gondolom, ahol nem csak arról szól, hogy buli a lőrekbe, hanem rengeteg gasztronómia, meg olyasmi, ami gyakorlatilag kortalan, és egy kicsit azt gondolom, hogy hosszú távon azt el tudnám képzelni, hogy az egy olyan út tud lenni, amiben magam is jól érzem magam.
Tudod, azért a Be My Lake-et nehezen tudom elképzelni, hogy még lelkesed, válogatod a programokat.
Jó, hogy itt voltatok, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Köszi.
Gerendai Károly és Lóbenvej Norbert után Ligeti Nagy Tamás újságíró, zenei szakíró segít nekünk megérteni a hazai fesztiválok sikerét. Azt szokták mondani, hogy Magyarország nagyon sokáig elmaradottabb volt fesztiválkultúra tekintetében, mint például Nyugat-Európa.
miben voltunk mi elmaradottak, és mihez képest érkezett a fesztiválbum a 90-es évek elején, közepén vagy végén? Tehát milyen környezetbe érkezett?
Azt gondolom, hogy pontosan abban voltunk elmaradottak, mint minden másban. Tehát a választékban voltak rejtett fesztiválok, voltak kisebb események, nagyon-nagyon kevés külföldi hanglemezt lehetett kapni, nagyon-nagyon kevés zenekar koncertezett Magyarországon, nagyon nem volt rajta a popzenei térképen, ezek mind kizáró okok voltak, de elmondom, hogy a külföld, Nyugat-Európában sem volt annyi rock, pop, vagy bármilyen más fesztivál, mint most. A popfesztiválok igazi aranykora az a 90-es évektől jött el, és szerintem most van a csúcson. A
kettő, most?
Igen, igen, most van a csúcson. Innen én egy nagyon erős visszafordulást fogok érezni, egy zártabb, tematikusabb fesztivál kultúra megteremtése felé, és el is mondom miért. A 90-es években van, vagy a 80-as évek közepétől fesztivál csinálni egy álom volt, ma egy üzleti terv. Ez mind a kettő emberi tevékenység, de az álomban nincsen egy olyan kalkuláció, hogy ebből én nagyon-nagyon jól meg fogok élni, és annyit csinálok, amennyit meg tudok csinálni. A másikban van ilyen. Nem állítom, hogy minden a pénzről, minden a hatalmas rendezvényről és a világra szól, tűzijátékozásról szól, de teljesen megváltozott a fesztivál rendezés környezete. Régen elég volt egyet álmodni, és tudtál fesztivált csinálni. Ma sokkal több minden kell hozzá. Először is egy nagyon jó és megvalósítható üzleti terv. Ha nincs üzleti terved, akkor fesztiválod sincs.
Mikor és hol látod a fordulópontot? Mikor kezdett el ez ilyen mértékben professzionalizálódni?
Ugye sziget 32 év, ugye 32, ha talán most ez a 33. nem tudom pontosan, hogy melyik. Én azt gondolom, hogy a sziget 3 éve egy nagyon erős ilyen érzelmi alapokon megszervezett fesztivál volt. Tényleg fiatal emberek, ismerjük, tudjuk kik ők, talán vendégeid is voltak, közülük Gerendai Károly volt, aki ezt az egészet kitalált, és állítólag egy autó hátsó ülésén egy Hakniról hazafelé utazva talált ki, hogy kéne egy fesztivál. Ugye ezen a fesztiválon 20 ezer ember vett részt, ez volt az első hajógyári szigeti fesztivál, 300 forint volt a belépő. Az első négy fesztivál az én tudomásom szerint, és azt hiszem ebben nem tévedek, ráfizetéses volt, méghozzá annyira ráfizetéses, hogy aki tehette, menekült ebből a projektből, akkor még nem projektnek hívták, hanem egész egyszerűen csak egy fesztiválnak, amit talán jövőre is megrendezünk. Szerintem akkor kezdett megváltozni a sziget, amikor cégesedett, és nem csak álmodozók, én nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként az álmokat és az álmodozást. Tehát nagyon sok mindennek az alapja egy álom, és annak megvalósítás. És esetleg belebukása. Szerintem az ötödik fesztivál, amikor cégesedni kezdett a sziget, és találtak szponzort, mindenkinek kell egy szponzor, kell valamihez kötnie a közönségnek azt, ahova hívják őt. Pepsi Szigetnek hívták ezt a fesztivált, és a Pepsi beszállásával olyan sztárok jöttek, akiket azelőtt Magyarországra nem lehetett megkívni, egész egyszerűen nem lehetett kifizetni azokat. Itt koncentráltan jelentek meg ezek a... És megjelentek az első külföldi vendégek, akik aztán ennek a fesztiválnak az egyre növekvő számú közönsége lettek.
Igen, de ez a felhajtó erő, az, hogy gombamód nőttek ki a professzionálisnak mondható fesztiválok, ez annak volt köszönhető, hogy a nagy-nagy szabadság által ez törvényszerűen megteremtődött, nevezetesen az a keretrendszer, az a klíma, az a rendület, az a szenvedély, vagy egész egyszerűen a szálláscsinálók, például Gerendai, vagy Lóbenvej Norbert, jókor voltak jó helyen, nem kevés tehetséggel, mindezt meg tudták alapozni, és volt 10-20-30 nagyon jó éve, nekik köszönhetően.
És én azt gondolom, még további jó éveik is lehetnek, és mindez együtt. Mi kell egy fesztiválhoz? Először is kell egy hely, ahol meg lehet rendezni. Minden magyarországi nagy fesztivál a lehető legideálisabb helyen van. A Sziget Fesztivál, mint Európa egyik legnagyobb fesztiválja, a hajógyári szigeten. Ez több ezer, tehát talán nem több ezer hektár, de nagyon sok hektár. A Volt Fesztivál, ugye Magyarország határ szélén, Nyugat-Magyarország legvégén egy csodálatos természeti környezetben egy kemping. Ki gondolta volna, hogy egy kempingben fesztivált lehet? A Balatonszándról nem kell beszélni, a Balaton az Balaton, oda akkor is elmennek az emberek, hogyha lángos fesztivál van. de itt egy tematikus elektrozenei fesztivál, vagy mondjuk azt, hogy nagyon erőteljesen elektrozenei alapú fesztivál volt, és miután ez a Balaton, ez a nyár csúcspontján van, ez nagyon erőteljesen magamutogató fesztivál, tehát amikor valaki fesztiválra megy, akkor a fesztivál karakterének megfelelő, vagy zsánerének megfelelő outfitbe jelenik meg. Ez egy nagyon-nagyon attraktív, nagyon dekoratív fesztivál, és egyébként minden fesztivál más.
Mit adott, mit hozott mindez ennek az országnak, mondjuk a fesztiválok egészéről beszélve? Mondok egy érdekes összehasonlítást, nem tudom mennyire állja ki az időpróbáját, ez egy 14-es összehasonlítás.
Nem mai.
Hát nagyon nem mai, de 2014-ben háromszor annyi turista érkezett a szigetre, mint a Forma 1 miatt. Ugyanakkor az állami szerepvállalás a Forma 1-hez képest 1%.
Forma 1 ugye 3 nap, a sziget általában 6 nap. De a Forma 1 3 napját ugyanúgy, mint az úszó világbajnokságot. Az első perc a befejezéséig közvetítette a televízió. Pontosan ugyanez igaz a Forma 1-re, miközben a Forma 1 a nem sportrajongók, vagy az nem autósportrajongói számára egy elég monoton élmény szerintem, hogyha a televízióban nézi. A Sziget Fesztivállal kapcsolatban mindig az volt szerintem a hivatalos szervek, nem mondok államot, mert ugyanakkor a fővárosi önkormányzat ugye biztosította a területet, hogy ez egy nagyon-nagyon erőteljesen üzleti vállalkozás, ráadásul magánszemélyek üzleti vállalkozása, ahova egyébként nem is engedték közel az államot, amikor puhatolozott, hogy esetleg részese legyen. De szerintem, mondjuk azt, hogy nem ismerem pontosan a turizmussal és a turizmus hatékonyságával foglalkozó állami intézményeket, de mondjuk azt, hogy a Magyar Turisztikai Hivatal ezt a fesztivált ügyesen használja a propagandájában úgy, hogy neki tulajdonképpen egy fillérjében se kerül.
Most a Szigetről beszélünk.
Most a Szigetről. A Forma egy teljesen más, hiszen a Forma egy hatalmas koncepció az ország imázs építése. Pedig a Sziget Fesztivál szerintem nagyon jó kommunikálható fesztivál, ez egyébként meg is történik, nem véletlen, hogy a fesztivál látogatók 70%-a külföldi.
Ha van egy íve, egy fejlődés története, evolúciója a magyar könnyűzenei fesztiváloknak, szerinted mikor és hol volt a csúcspont?
Hát biztos, hogy nem 2011-ben, amikor Prince volt a Sziget Fesztivál főszáma, és egyben a legdrágább közreműködője vagy fellépője, és egyben egy picit maga alá is temette ezt az egész fesztivál bizniszt.
Miért? Két mondattal mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja.
Szerintem hajszálom múlott, hogy ne menjen csődbe a fesztivál. Prince nem csak a Sziget Fesztivált foglalta le saját magának, hanem azt mondja, egy egész szállodát, de lehet, hogy kettőt Magyarországon. Egy óriási stábbal érkezett, hihetetlen gázsi valaminek az egészben pontos száma nem ismer, de ez biztos, hogy 2 millió dollár fölött járt, 17 tonna felszereléssel, tehát ez egy országrész megszállása volt.
Tehát biztos, nem hozta be, nem volt rentábilis.
Biztos, hogy nem volt rentábilis.
Ezt szerinted majdnem padlóra küldte a magyar fesztivál?
A fesztiválipar, igen. És én azt is gyanítom, hogy a volt fesztivált is pontosan ez a fajta léptéknövekedés zárta be. Tehát egész egyszerűen nem bírta a versenyt egy olyan szisztémával, vagy egy üzleti tervvel, amiről korábban beszéltünk.
Tehát David Getta túlzás mondjuk Sopronba.
Igen.
Hogyha Getta nem, akkor kicsoda, amit még a magyar ipar elbír mondjuk
nagyon vidéken? Nagyon ügyesen váltott a volt fesztivál a magyar előadókra. Ugye a Sopron Fest, ami a volt fesztivál utódjának tekinthető, szinte kizárólag magyar előadókat léptet föl, én már azt hiszem 3. éve, és ugyanúgy működik, mint régen, és ugyanolyan barátságos fesztivál, és a léptéke szerintem teljesen emberi. A Sziget Fesztivál léptéke nem emberi, hanem egy emberi elvárásnak fel meg, mindennek nagyon közelinek, nagyon hozzáférhetőnek, és nagyon kényelmesnek kell lennie. A jövője szerintem nem lehet kétséges a Sziget Fesztiválnak, de az biztos, hogy a nagy színpad, mindig ezzel a helyszínnel azonosítják a nagy fesztivált, az összes többi fontos, de szerintem nem annyira érdekes. A nagy színpad szerintem teljesen át fog alakulni egy olyan zenei kultúrában, hogy nem a sláger, olyan előadók fognak fölépni, akik nem a slágerlistek vezetői, hanem mondjuk a Spotify leghallgatottabb. Ma már ebből a szempontból könnyű fesztivált csinálni. 1990-ben Gumicsizmában maguk a fesztivál szervezők ásták a színpad előtti árkot. Ma erre cégek vannak, nem is egy fesztivál készítő cég, régen kamionok hozták a felszerelést, ma cégek vannak, amelyek biztosítják a teljes hangosítást, fényeket, a kívánatos nyugat-európa szín, nyugat-európai, sőt, hát nem is nyugat-európai, amerikai színvonalú rendszer, tehát a fesztiválipar, egy, hogyha analógiát akarunk keresni, akkor ugyanolyan, ugyanakkor átlépett, mint a filmipar. Hogyha le akarsz forgatni egy amerikai filmet, mondjuk legyen az a címe Dűne, akkor senkit nem kell hozni, csak a színészeket és az operatőrt és a rendezőt, és minden más adott.
Apparátus infrastruktúra adott.
Ez pontosan, ez a szigetén így is van. Ez valamilyen szimplán racionalizálja egyébként a költést, de ugyanakkor szerintem ez a plusz pénz, amit itt meg lehet spórolni, az elmegy az egyre emelkedő. Ma már a sztárok nem a hanglemezekből élnek, és a rádiójátszásokból, hanem a fesztivál gázsiból.
Belevágtam a szavadba. Azt mondtad, nem Prince volt a csúcspont. Akkor melyik volt?
Csúcspontként a hisztériát értem, tehát amikor a hisztéria és az elvárások határozták meg. Szerintem a Sziget Fesztivál legjobb koncertje, nem lehet ilyet mondani, de én kettőt élveztem, nagyon az egyik a David Bowie volt. Szinte hihetetlen, hogy sikerült. David Bowie nem nagyon lép fel fesztiválokon, most már sehol nem lép fel, de nem nagyon lépett fel fesztiválokon. Biztos nagyon nehéz volt rávenni, hogy eljön. A másik pedig szerintem a Faith No More nevű zenekar koncertje. Hogyha ezt a két zenekart ma elhoznád a Szigetre, én azt gondolom nem keltene akkor érdeklődést, mint akkoriban. De hát akkor a Szigeten még egy színházi, vagy színházi előadások is voltak, Mrozsek darabot játszottak az egyik sátorban. Képzeld el, hogyha ma valaki azt mondaná, hogy játszunk-e egy Mrozsek darabot a Szigeten, és próbáljunk ezzel jegyet aladni. Azt hiszem, hogy...
És hype vonatkozásában, nem csak a Szigetből kiindulva, hanem úgy a magyar fesztiválipar tekintetében. Melyik volt szerinted az az ihletett pillanat, amikor ez tényleg a legmagasabb szinten dübörgött? Nyilván amikor még volt fesztivál is, amikor még a Sound is dübörgött, mondom én ezt teljesen dilettánsként. Nem inkább a 2010-es évek mondjuk második fele?
De a 2010-es második, sőt, 2010-es évek elejétől szerintem a Sziget Fesztivál híre annyira erős volt Nyugat-Európában, sok oka volt. Az egyik az, hogy nyugat-európai gázsit tudtak fizetni régen. Ez nem így volt, hogy nyugat-európai gázsit adtak. A fellépő művészek egy kelet-európai gázsit állapítottak meg. A Sziget Fesztivál nyugat-európai gázsit tudott fizetni a 2010-es évektől. A Sziget Fesztiválnak volt a legjobb híre a technikai és komfort szolgáltatásait illetően a művészeknél. Nincs még egy fesztivál a világon, ahol a cateringet, tehát a belső backstage-et egy Michelin csillagos étterem szakácsai állítják elő.
Ezt miképp tudta kitermelni a magyar fesztiválipar?
Úgyhogy a Sziget Fesztivál kitalálója érdekelt volt mondjuk azt, hogy a vendéglátóiparban annak is a legmagasabb szintjén.
Ez de számít szerinted egy világsztár esetén?
Ez nagyon sokat számít, amikor egy előadó megérkezik a helyszínre, mondjuk egy kiváló minőségű gépkocsival, vagy hogyha kell, akkor Bécsből a repülőtérről átszállítva, mert neki éppen ott volt kedve leszállni, és megérkezik egy, mondjuk azt, hogy minden szempontból luxus étterembe. Ez borzasztó sokat számít a stábjával együtt. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Egy nyugati fesztiválon ezek nem számítanak. Nagy fesztiválok létét semmi nem veszélyezteti. A Sziget úgy fog átalakulni, hogy egyre racionalizáltabban fogják összeállítani a nagy színpad programját. Egyre kevesebb ember, egyre több embert fog szórakoztatni. Ők DJ-k lesznek, és emberek, akiknek nem kell bonyolult technikát mozgatni ahhoz, hogy fellépjenek, hanem egy hátizsákban el tudják hozni azokat az eszközöket, amelyekkel hatalmas izgalmas hangulatot lehet teremteni. Én nem félek ettől. Ugyanez vonatkozik szerintem a Sopron Festre, a Campusra, a színre, a Bánkító Fesztiválra, a Lovasi Fesztiváljára, tehát azokra a már bejáratott és mindig teltházas fesztiválok, ez fontos, hogy ezek a fesztiválok majdnem mindig teltházasok fesztiválok, az összes többit pedig majd eldönti az idő. Én azt látom, hogy a fesztivál kultúra az teljes egészében kiváltja a régi popzenei koncertkultúrát, miközben ugye az is érzékelhető, tudható, látható, hogy az arénák koncertjei ugyanúgy teltházasok, mint például ezek a prémium fesztiválok. Ezek a sztárok nyugati gázsiaira eljönnek, és pontosan ugyanazt az élményt kínálják a közönségnek ugyanannyi pénzért. Miért tennék máshogy?
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Gerendai Károllyal, Lubenvej Norbertel és Ligeti Nagy Tamással. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.